az Úr legyen veled.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki. Ember, ki hatalmazott föl engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket. Majd a tömeghez fordult. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésem. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreim, és nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonom. Aztán majd elégedettem, mondom magamnak. Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj! Egyél igyál, és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá. Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelked. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának a helyet, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igény. Jézus, ahogyan beszél, két rövidke kis történet is előttünk áll, egy példabeszéd, és előtte egy valós találkozás, és tulajdonképpen mind a kettőben mondhatjuk azt, hogy valami érték, valami értékes dolog jelenik meg. Az első helyzetben, abban a valós találkozásban, az a testvér, amikor azt kéri Jézustól, hogy segíts nekem, módszeres, hogy a testvérem ossza el velem és köztem az örökséget, tulajdonképpen emögött nem egyszerűen csak valamiféle kapviságot láthatunk vagy hallhatunk, ez ott ebből a helyzetből nem is kerül ki, mert ez a testvér nem azt mondja, hogy Uram, segíts nekem, hogy az egész örökség az enyém legyen, vagy segíts nekem, hogy a testvéremnek ne jusson belőle semmennyi sem. Nem, ő azt mondja, hogy annyira jó lenne, és ezt a szót szívesen idehoznám, hogy ezt az örökséget igazságosan osztanánk meg. Hogy engem nem semmit neki a testvérem, hogy lenne neki is, és lenne nekem is, hogy valahogy egy igazságos osztozás történjen, amire hát nyilván te is, mint rabbi, mint mester, ki tudja, hogy mit gondolt erről, Isten fia vagy nem, hát erre te is nyilván azt mondanád, hogy tényleg ez így rendben van, ez így nagyon igazságos, ez tisztességes dolog. És aztán a második történetben is, hát tulajdonképpen nem nagyon bánthatjuk azt az embert, aki sok munkája révén, vagy munkájának a megfelelő szervezése révén, vagy éppenséggel munka lehetőséget teremtve másoknak is, akinek az élete ezen múlik, végül is aztán valamiféle bőséges terméshez jut, és hogy aztán az lesz a gondolata, hogy ezzel a terméssel megint csak valami épeszi, értelmes, okos dolgot kelljen csinálni, mert hogy aztán ez a termés másoknak is a javára lesz, nehéz ez pusztán csak valami rossz dolognak látni, vagy valami olyasminek, amire egy-egyre rájuttuk majd a bűnnek a pecsétjét. Ebből szeretnék kiindulni tulajdonképpen, abból a kereszténységből kivehetetlen alap dilemmából és feszültségből, hogy egyszerre gondoljuk azt, hogy ami igazán megnehezíti az életünket, az Istennel való kapcsolatunkat, az a bűn. És akkor a két történetet úgy értelmezzük, na igen, itt van a kapzsiság, itt van a bírvány, na hát erről van szó, a bűn. De másfelől meg a feszültség másik részén azt mondjuk, na jó, de itt értékek vannak az igazságért, az igazságosságért, a munka gyümölcsének a megbecsülésé, a jövőlátásé, az előre gondolkozásé, a tervezésé. Hát tulajdonképpen szinte el sem tudjuk dönteni, hogy az Istennel való kapcsolatunkban melyik az, amelyik a nagyobb nehézséget okozza, a bűn vagy valami érték. Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de tulajdonképpen a kereszténység a lényegéből adódóan azáltal, hogy Isten embervé lett. Belekerült ebbe a feszültségbe és dilemmába, amit a Szentírás is nagyon-nagyon jól mutat. Vagyis, hogy egyszerre beszélünk arról, mint ahogy hallottuk is, hogy ez a világ, a Föld, és akkor érezzük, hogy mennyire negatívan cseng, ugye valami Istent jelent világ, a Föld, a világ, mint hogyha nélkülözni a mennyi. Másfelől pedig, hát nincs olyan napszinte, hogy ne jelenne meg mondjuk egy pápai, vagy valamilyen püspökkori megnyilatkozás a teremtett világ védelme. A teremtett világ tisztelete, a teremtett világért való felelősségünk. Te ugyanarról a világról, ugyanarról a Földről beszélünk. És egyszer valahogy úgy tűnik föl számunk, hogy jaj, másként meg úgy, hát a teremtett világ, hát a Isten keze nyomát viselhet. Most mondanék egy listát, de nem akarnám ezt hosszabban kifejteni, ugyanígy járunk magával az emberrel is. Az ember, átkozott ki emberbe bízik, mondja a Szentírás. Jaj, ki, aki emberbe bízza az életét, emberre, na tudjuk ezt. Másfelől, hát az ember a legkisebbnek teszitek, nekem teszitek. Ha meglátogattad, hát engem látogattál meg. Aztán így vagyunk a testtel is. A Szentírás is megint csak hogy hozza ezt a feszültséget és dilemmát. Szóval a test, ajjaj, mi minden fészkel abban a testben, ugye? A test husakodik a lélekkel szemben, mondja Pál apostol. Másrészt meg azt mondjuk, a testünk a Szentlélek temploma. Hát ha hiszünk a test föltámadásában, hát akkor nem valami csúcsút érték a testünk. Aztán mikor azt mondjuk, hogy személy, és a személyen belül azt mondjuk, hogy én, hát, hogy lobogtatjuk azt a zászlót, azt mondjuk, mindennek a rákfené az önzésünk, amikor minden mondatot úgy kezdünk, hogy belekavarjuk, hogy én, hagyd már abba, hogy én. Hát vedd már észre, hogy a kereszténység az énnek a kinövés, hogy már túl vagyunk azon, hogy én meg én. És akkor milyen érdekes, másrészt meg olvassuk, Jézus azt mondja, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, én vagyok a föltámadás. És aztán ezt a sót nagyon hosszan folytathatnánk a vágyjal, hogy jaj, a bűnös vágyjal asszonyra néz, vagy hogy Jézus azt mondja, hogy vágyva vágytam, hogy elköltsem veletek ezt az utolsó lakomát. Azért akartam ezt elmondani. Megnyugtatásatokra mondom, ez nem a bevezetés volt, ez már az első pont. Hogy tulajdonképpen amióta Isten ember, a keresztény ember ebben a feszültségben él, hogy szinte nem tudjuk eldönteni, hogy most a bűnnel kell nagyon vigyáznunk, vagy értékekkel kell nagyon vigyáznunk. Hogy tulajdonképpen most... Na most, ez volt az első gondolat. A második, éppen néhány nappal ezelőtt olvastam az egyik internetes közösségi oldalon, nem azon, egy másik, hogy valaki, aki nagyon szeretett, ha jól emlékszem, ez a szakkifejezést, sikló ernyőzni. De tudom, hogy itt van paplan, meg van sik, meg minden van, de azt hiszem sikló ernyő. A lényeg, hogy éppen egy viharnak a szélén, na nagyon jó dolog, ott vannak meleg légáramlatok, ez a valaki 6000 méternél magasabbra zuhant. Szóval élet veszélybe kerül, mert ezek a meleg légáramlatok 60 km per órás sebességgel zuhantották, löpték őt fölfelé. Tulajdonképpen erről beszélünk, nem csak lefelé lehet zuhanni a bűnnek a mélyére, hanem fölfelé is lehet zuhanni. Valamilyen érték bekebelezhet bennünket. És aztán ebben a cikkben egész megdöbbentünk volt, hogy ez a valaki azt mondja, miközben fölfelé zuhantam, már 6200 méter magasan voltam, majdnem megfagytam oda föl. Hát pedig azért indultam el, hogy el is akad a fölfelé. Tulajdonképpen az ember nem csak a bűnben tud elveszni, hanem valami értékben is. Értékben, valami kincsben, valami székben, valami jóban, minden további nélkül el tudunk veszni. Valahogy úgy, ezt a dilemmát így is megfogalmazhatnánk, ha nagyon a bűn felől nézzük, azt mondjuk, ennek a helyzetnek a végpontján a vallási fundamentalista áll. Mindenhol bűnt kiáll, egyetlen egy út van, az az egyetlen igaz út, és aztán rettenetesen el lehet veszni ebben a világban. A másik végpont pedig micsoda? A vallási humanista. A vallási humanista az a valaki, akinek tulajdonképpen már Istenre sem szüksége, tulajdonképpen hinni sem kell. Mert hát a vallási humanista azt mondja, végül is mi értékek alapján élünk. Ennél csak rosszabb, azt mondjuk értékek mentén. Mi csak rákezdtük a lábunkat az értékre. Hogy értékek mentén élünk, és mi rendes emberek akarunk lenni, és hát tulajdonképpen Isten már nem is kell. Ez a másik végpont. És tulajdonképpen akkor ebben a dilemmában a mai evangélium azt mondja, itt vannak az anyagi javak, itt vannak értékek, kincsek és minden egyéb, és minden további nélkül úgy elveszünk benne, mint egy feneketlen erdőben. Hogy nem csak lefelé lehet zuhanni, hanem fölfelé is. És ezért a második gondolatnak a veleje valahogy így szól, hogy tulajdonképpen talán nem túlzás azt mondani, hogy amióta kinyílt a világ olyan értelemben, olyan szabadon tudunk kapcsolódni rengeteg értékhez. És ez az érték lehet akár az információ, akár az utazás, akár az öltözködés, akár bármi, amióta olyan szabadon tudunk rengeteg értékhez kapcsolódni, tulajdonképpen megnőtt az esélye annak, hogy el is veszünk teljesen ezekben az értékekben. És ez az elveszettség tulajdonképpen mit is jelent? És hogy miért is érvényes rá egy történetet hadd mondja fel. A történetben oda megy a szegény ember a gazdaghoz, hogy te gazdag ember, te most, hogyha neked lenne 5 autód, egyet odaadnál? Hát ha 5 autó lenne, persze, hogy egyet odaadnék. Hát nyilván odaadnék. Hát minek nézel te engem? És te gazdag ember, hogyha neked lenne 5 motorod, de olyan jó, akkor azért egyet odaadnál, vagy a jók közül. Hát te a gazdag ember azt mondja, hát ne viccelj, mert ha lenne 5 motorom, nyilván egyet odaadnék, hát úgyse tudok 50 egyszerre motorozni. Szóval te gazdag ember, és hogyha lenne 5 inged, egyet odaadnál? De jó lenne most. Hogy tulajdonképpen úgy elveszünk az értékeknek a világába, hogy ez az enyém és birtokom, és hogy nem is tűnik túl, hogy elvesztünk. Érdekes, amikor a feneketlen, sötét erdőbe elveszünk, az föltűnik. Ez nagyon föltűnik, elkezdünk félni. Rám szakad az éjszaka, elkezd hidegredni, azt mondjuk, ajjaj. Hát innen valahogy ki kellene jutni. És amikor az értékek világában veszünk el, akkor nem ezt érezzük. Annyira nem, hogy nem tudom, ti tudjátok-e, hogy a WHO, az egészségügyi világszervezet mit mond arról, hogy mi a 3 ismérve annak, hogy valaki függőségben van. A 3 ismérve a függőségnek így szól, az egyik, ellenállhatatlan vágyat érez valami iránt, aminek nem tud nemet mondani. Tulajdonképpen inkább az uralkodik rajta, mint ő a saját vágya. A második, hogy állandóan késztetést érez arra, hogy a vágyának a tárgyát egyre gazdagabbá tegye, emelje. Még többet, és még többet, és még többet, és még többet. A harmadik ismérve a függőségnek pedig az, hogy ezt a tevékenységünket akkor is folytatjuk, ha ez káros rád nézve, vagy másokra. Miért mondtam el a függőséget? Ugye azt mondják, hogy nekem nincs se 5 autóm, se 5 motorom. Igen ám, de azt mondhatnánk, hogy a ma embere jól létfüggő. Jólétfüggők vagyunk, értékfüggők vagyunk. Tulajdonképpen olyan tisztázatlan módon elveszünk az értékek világát, hogy hadd mondjam ezt, hogy az információ érték. Igen, és milyen sokat elvesznek benne. Éreznek egy ellenállhatatlan vágyat, hogy a tömegkommunikációs eszközökkel legyenek. Egyre emelik az adagot, és akkor minél többet, és még többet, és kinyitni, és megint, és megint, és megint. És ezt akkor is folytatjuk, ha nem jó nekünk, vagy másoknak, ha árt a kapcsolatainknak, vagy az életünknek. Tulajdonképpen a mi világunk egy jólétfüggő világ. És a jólét alatt különböző értékeket érthetünk. És közben mondhatjuk azt, hogy ezt ki szoktuk magunkra kérni, milyen jólét. Ne vicceljünk, ha egyik hónapról a másikra élek. Az lehet, hogy éppen ételben, italban igen, másban meg nem. El tudunk veszni ebben a világban, és úgy történik, hogy nem lefelé zuhanunk, hanem fölfelé. Ez a négy egy kicsit, és négy és és nem tűnik fel, hogy tulajdonképpen ez történik velünk. És akkor most az álló gondolat, hogy valahol eljussak, eszembe jutott a férfi és a nő. A férfi azt mondja, hogy ide figyelj, nekem valami csodálatos élet célom. Hát akkor gondolhatod, hogy az egyetemre se akármilyen jártam. Csak nekem olyan prima élet céljaim vannak. Hát örülök, hogy hozzám jöttél, mert te majd mind segít ez az én élet céljai megvalósítására. Hát ez nagyszerű lesz, hogy találtam ezeket. És akkor a nő azt mondja, jaj, hát én is nagyon örülök el, hogy megházasodtunk, mert nekem van ám annyi vágyam. Jaj, nagyon sok vágyam, tervek van, és annyira örülök neki, hogy te vagy ezekben mind nekem, és segítesz, hogy megvalósuljon, és mind megéljen, és a boldog legyek mellettem. Hú, hát ez remek. És tulajdonképpen, amit igazán keresünk, az nem az, amit így nevezhetnénk, hogy az összes vágyunk beteljesítése, mikor elveszünk az értékek világába, akkor azt gondoljuk, hogy akkor leszünk jók, az életünk majd akkor kiteljesedik, csak az összes vágyunknak kell beteljesedni. Az összes célunkat kellene csak megvalósítani. Tulajdonképpen mondjuk egy házastársi kapcsolatban elég lenne az összes igazamat elismerni. Te légy szíves, ismerd el az összes igazamat, akkor kétségkívül mentem, jól leszek. Hogy az összes szükségletemre válaszol pozitívan, hogy tulajdonképpen majd ez megoldja az életet. És pontosan tudjuk, hogy nem oldja meg. Hogy mi is az, amit keresünk. Mikor azt gondoljuk, hogy ha majd az összes cél, az összes vágy, az összes szükséglet, az összes igény, az összes igazságunk beteljesedik, hogy akkor találtuk azt meg, amit kerestünk. De nem így van, hanem éppenséggel úgy, mikor ott van ez az összes, mi nem ezt keressük, hanem a lényeget. És a lényeg nem az összes igazság. És a lényeg nem az összes vágyam beteljesedése. És a lényeg nem az összes célom elérése. És a lényeg nem az összes szükségletemnek a kielégítése. A lényeg minőségileg más, mint az, hogy összes. Minőségileg más, mint hogy összes igazságom, összes értékem, összes vágyam, összes szükségletem, összes gyógyulásom. A lényeg minőségileg más. És most jön, ahol végül szerettem volna eljutni. Ez pedig az, hogy de akkor hogy jussak el ehhez a lényeghez? Ez mi múlik? És itt talán valahogyan tud találkozni ez a két hagyomány, a kereszténységnek, ez a dilemmája és feszültsége. Vagyis, hogy amikor azt gondolom, hogy az összesen múlik, hogy még emelni kell az adagokat, hogy még több időt kell rá szállnom, hogy még inkább és még inkább, akkor tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy valami olyasmi történik, hogy fölkelé zuhanva elvesztem, és szép lassan elvesztem a veled való kapcsolatomat. Az összes miatt elvesztem a veled való kapcsolatomat. És az összes miatt elkezdem elveszteni az Istennel való kapcsolatot. És most nem is erről a kettőről szeretnék beszélni, hanem miről? Arról, hogy az összes miatt, ha nem a lényeget keresem, hanem azt, hogy összes vágy, összes szüksége, összes lehetőség, összes cél, akkor az történik, hogy elvesztem a saját szívem mélyével való kapcsolatomat. Mert a lényeg a saját szívem mélyéből tud föltárulni. Az összesben nem a saját szívem mélyére találok. Mikor elveszítem a saját szívem mélyével a kapcsolatot, akkor bolondulok meg attól, hogy összes. Hogy összes, hogy minden, hogy mély és több és akkor. Tulajdonképpen arra vágyom, hogy a saját szívünknek a mélyére el tudjunk jutni. Mert a saját szívünk mélyén, ott a legmélyén nem az összes van, hanem a lényeg. És ezt a lényeget, hogy sokféleképpen nevezhetjük meg és fogalmazhatjuk meg. A keresztény hagyomány éppen ezért merte sokszor olyan fölháborító módon azt mondani, ha az egész világot megnyered is, ha a lelket kárt szenved, mi lesz te vele? Hogy megnyerhetünk mindent, mi van, ha elveszítjük Istent? Tulajdonképpen erről van szó. De az Isten elvesztése a saját szívünk elvesztésén keresztül történik meg. Hogy elveszítjük a szívünk mélyével való viszonyt, és beleveszünk az összesbe, a mindenbe, az értékekbe, a ragyogásba, a szépségbe. És attól az még értékes. Attól az még igaz, és az még szép, és az a termés, amit ott learadtak, van nagyon értékes, de jó, hogy abból majd kenyér lesz. És azt is tudjuk, hogy amikor valaki igazságosan elosztja az örökséget, akkor az egy rendes dolog. Az egy szép dolog és értékes dolog. És mégis. Lehet, hogy nem sok köze van a lényeghez. Ezért a mai szentmisében különösen is imádkozhatunk azért, hogy el ne vesszünk a mindenbe és az összesbe, az egészbe, hanem eljussunk a szívünk mélyéhez, ami minőségileg több, mint a világ összes kincse.